Jó napot kívánok! Emberi tragédiákról, bűntényekről, rémtettekről, az 1800-as évek közepén kábító gombákkal élő elveszett emberekről lesz szó a mai adásban. Az egyik kötet címe a Markoláb, Boros Botond regénye. A másik könyvben, amivel mindjárt kezdünk, szintén a múltban járunk, az 1930-as évek legelején egy svédországi esetről beszélünk, olyan gyilkosságokról, ami miatt egy teljes család minden generációja szenvedett. Ez Helena Hansen könyve lesz az Egy büntény árnyékában, amiről nem is mondok most többet, hiszen rögtön kezdünk.
Könyvben utazom!
Hogyan lehet élni a bűn árnyékában? Mit tehet valaki, ha gyilkosság történt a családjában, olyan, amit az egész országban nem felejtenek el soha? Ráadásul a gyilkos a saját nagybátyja. Helena Hansen nem követte a rokonai által választott utat, ő nem akart elhallgatásba zárkózva élni, mint ami sem történt volna. Könyvet írt. Egy regényt, ami egyben tényfeltáró mű, korabeli dokumentumok, fényképek és családi beszélgetések olvashatók benne, amelyben a szerző megpróbálja rekonstruálni az eseményeket, a 20. századi Svédország leghírhettebb bűnügyének hátterét. Apró részletekből épül fel nagybátyja, Fredrik von Sydow és felesége Sophie története, egy fokozatosan széthulló, elidegenített és hazugságokkal teli családi élet. Harrach Ágnes fordította az Egy büntény árnyékában című könyvet. Kezdjük most azzal a beszélgetést, micsoda figyelmet kapott ez az eset 1932. március 7-én, és hát azóta is.
Ahány svéddel mostanában beszélgettem és említettem a könyvet, mindenki azt mondta, hogy ezt a gyilkosságot, mint fogalmat ismeri. Damszidovskam morden, a szüdovi gyilkosságok. Tehát ezt, mint kifejezést, ezt ismerik, és tudták, hogy valami szörnyűség történt, de nyilván ilyen részletességeben sohasem. Ez kicsit hasonlít ahhoz, hogy Magyarországon is néha hallunk a tiszazógiai arzénes asszonyokról, akikről nyilván elsőre gondoljuk, hogy arzénnel gyilkoltak, de nagyon pontosan nem ismerjük az egész esetet, de mégis, mint egy alapvető, rettenetes büntény megmaradt a magyar köztudatban. Ez a többszörös gyilkosság azért is nagyon megmaradt a svédek emlékezetében, mert egyrészt családon belül történt, és olyan érthetetlen, hogy egy ennyire kiemelkedő családban, ahol minden családtag nagyon fontos szerepet tölt be a társadalomban, valaminek történnie kellett, aminek hatására a fiú meggyilkolja az apját, és még az éppen ott tartózkodó két háztartási alkalmazottat is.
Hát és aztán a feleségét. És saját magát.
Igen, ők maguk is öngyilkosak lesznek. És mindez hát egy pár órán belül zajlott le, és ahogy egyre jobban felderítette a rendőrség, ugye annak idején bestsellerként vették az újságokat, mindenki minden részletre kíváncsi volt, és meglepően jól lehetett dokumentálni magát a gyilkosságnak a napját.
És az a döbbenetes, hogy azt írja a szerző, aki egyébként családtag, szóval, hogy ez egy ilyen többszörösen nehéz helyzet lehetett az övé, hogy lehet, hogy jól volt dokumentálva, és lehetett róla tudni alapokból, de hogy a családban milyen hallgattak erről. Szóval, hogy egy ilyen titokkal élni, fölnőni, akkor is, hogyha sokadik generáció, az megrendítő azért.
Talán a könyvnek a legérdekesebb része a svédek részére ez lehet, hogy valóban ez van, hogy a gyilkosságtól a fiú öngyilkosságáig néhány óra telik el, tehát kb. 6 óra. Ezt ki tudták deríteni, de olyan részletességgel, hogy mit evett az étterembe, és hogy 100 koronással fizetett, és minden ilyen apró részletekig. De semmi háttért nem. A hölgy, aki írta, most már nem él, ő maga a gyilkos fiatalember testvérének a lánya. Tehát az ő családja nagyon-nagyon közel volt hozzá. És ráadásul ez a szerencsétlen akkor lány 15-16 éves volt. Tehát az írónőnek az édesanyja fedezi fel a gyilkosságot, tehát azt, hogy a lakásban valami nem stimmel. És ez egy olyan nyomot hagy az életében, mert hogy ettől kezdve a neve, nagyon kiemelkedő neve, mert ugye von Sydow, mi is ismerjük a Max von Sydow színészt, aki szintén ennek a nagy családnak a tagja, hogy bárhol megjelenik, és a neve előkerül, mindjárt mindenki tudja, hogy meg arra gondol, hogy összefüggésben vele, és soha nem tud szabadulni tőle. Halálán van, tehát idősen a halálán van, amikor a kórházban erre valaki rákérdez, és ezért a gyerekei kiviszik a kórházból, hogy nem így kelljen meghalnia, hogy még mindig ezt emlegetik neki.
A szerző édesanyját?
Igen, a gyilkosnak a testvére. Ugye én is anya vagyok, tehát ez a fele egy elképesztő dolog, hogy valaki egy nála fiatalabban ilyet csinál, hogy én ebből gondoltam, hogy a gyilkosságot volt elkövető fiatalember nem lehetett normális, hogy először hidegvérrel megöl 3 embert, ott marad a lakásba, odahívja a feleségét, akitől közben külön él, elkezdenek takarítani, és hazajön az a fiatalabbik lány, és mondják neki, hogy ülj le és olvasgass a szobában, mi nekünk még itt dolgunk van, aztán elmennek és ott hagyják a 3 halottal a lakásban. Tehát ez egy annyira abnormális helyzet.
Ugye a regényből, vagy hát ebből a könyvből kiderül, hogy egy meglehetősen terhelt pszichéjű fiatalember volt, ivott is, és a drogok sem kerültek el. Szóval, hogy nagyon zaklatott élete volt, és ez talán egy kicsit ilyen rehabilitálása is a családnak.
Az érintettnek a lánya, aki nem is élt még, amikor ez az egész történt, és mégis az egész életére rányomta a bélyegét, hogy mindenki furcsán néz rájuk, hogy itt van valami, amiről nem szabad beszélni, a családi találkozókon vannak pontok, mikor mindenki elhallgat, hogy létezett egy ember, ez a fiatalember, a Fredrik, aki kitöröltek a család történelméből, tehát kitépkedték a fényképeket, bezárják a leveleket, és később eltüntetik a leveleket. Tehát, hogy ez egy olyan furcsa dolog, hogy valami ilyesmi van, miért nem lehet erről tudni. És már nagyon idős, amikor eldönti, hogy erről szeretne írni, és már nagyon kevesen élnek az érintettek közül, és azok közül 2 azt mondják neki, hogy de írd meg, mert ne kelljen a következő generációknak így élniük, és akkor összeszedik még, amit össze tudnak szedni. Az viszont egy különlegesen érdekes dolog, hogy ugye Svédországban nem volt sem első, sem második világháború, és mennyi irat meg dokumentum fennmarad. Hihetetlen aprólékossággal kezd el kutatni, egészen elképesztő. Most elkezdenénk fölírni, hogy hány helyen járt, tehát hány intézményben, hány kutatóhelyen, hány városban, hány emberrel beszélt, akkor irdatlan mennyiség jön neki, hogy valami icipici információt összeszedjen, amihez ő érzelmileg hozzátette a gondolatait. Tehát, hogyha ezt írták le egy levélben erről a Fredrikről, akkor ő milyen ember lehetett. Ha a nagypapa így viselkedett, mert egy levélben ilyen felszólítást ír nekik, akkor vajon mi történt előtte? Hát ez regény, tehát hozzáköltés is van benne, de mindig dokumentumokból indul ki. Ez benne a hihetetlen érdekes, és ő magának pedig a terápia.
Egyébként az, hogy ilyen jól dokumentálta az a korszak, és hogy mindenek utána tud nézni, például a nagypapa személyiségének a megmutatása szempontjából nagyon érdekes, mert ugye az, amilyen pozícióban ő volt, és amit gondolt róla a külvilág, és ahogyan kezelte a gyerekeit, hát meg, hogy tulajdonképpen ilyen despota módjára működött a családjában, hogy ez egy nagyon érdekes kontraszt. Azt hiszem a nagypapát mutatja meg legeslegjobban. Aki áldozat.
Áldozat, igen. Arra próbál fényderíteni, hogy lehetett valami óriási nézeteltérés, vagy valami háborúskodás apa és fia között, ami hát ide fajult, hogy a fiú egyszer csak teljesen elborul az agya, és ilyen rettenetes műtétet hajt végre. Amit előre is kigondolt, mert vásárolt egy vasrudat. Tehát nem úgy van, hogy fölkapta a vasalót, vagy a kínai vázát, hanem oda ment egy vasrudat. Valaminek kellett a háttérben lenni, és ezt próbálja kideríteni, és hát 100%-os választ nem kapunk, csak valami olyasmit, hogy az apa nagyon kény és nagyon határozott ember, ami a társadalmi helyzetéből kiadóan ő volt a Munkaadók Szövetségének az elnöke. Tehát egy magas pozícióban, szervező pozícióban van, ott szükséges volt, viszont ugyanez a bánásmód a családjában már nem volt tökéletes. A fiú viszont alapvetően egy kicsit más gyerek volt, ma már nyilván kapna valamilyen jelzőt. Iskolában nagyon nehezen illeszkedett be, nagyon-nagyon okos volt, nagyon kiemelkedett a társai közül, viszont nulla volt a magaviselete, tehát nem tudott beilleszkedni a hétköznapokban, és a tanáraival szemben sem tudott úgy viselkedni, hogy elvárták. Kétszeresen nem viselte el az apjának ezt a természetét, valahogy ebből indul ki az egész, én úgy láttam. Igen. Vagy úgy gondolom.
Úgy tűnik nagyon fontos az anyák szerepe, pontosabban az anyák hiánya ebben a regényben, mert hogy ugye Sophie is úgy nőtt föl, hogy nélkülöznie kellett az édesanyját, ugye Sophie a Fredrik felesége. Tényleg az embert letaglózza, hogy hát hogy egyrészt, hogy a nőknek milyen szerep jutott ezekben a tehetős családokban, És hogy milyen utat választottak, nem gondolva a gyerekekre?
Megint csak visszajön az, hogy az ember olvasvant, akkor a saját lelkéből kiindulva olvasta, hát mint említettem, én is anya vagyok, 4 gyermekes anya, tehát el se tudnám képzelni, hogy ilyenek történjenek a családban. Tehát rettentesen tragikus gyerekek szempontjából. Tehát a Fredrik édesanyja az súlyos beteg, de hát már ő is pszichés beteg, tehát azért valami probléma már innen is kezdődik, ami miatt szinte soha nincs otthon, ha meg otthon van, nem tudjuk, hogy mi minden történik, meg ő is orvosságokon él. Tehát már innen indul ez a probléma, hogy a gyerekek ilyen kis tínédzser korukban már ezzel találkoznak, hogy hát gyakorlatilag nincsen édesanyjuk. Sophie esetében pedig az anya konkrétan feláll és elmegy a családtól, szintén csak 12 éves a kislány, és soha többet nem beszélnek róla. Nem is mondják meg a gyerekeknek, csak egyszerűen elmegy. Ez is azért egy döbbenetes, mikor egy gyerek nem érti meg, hogy hova lett az anyja, senki semmit nem magyaráz, mert hogy a megmagyarázás még nagyobb szégyen lenne a
az apának.
Hát meg abban a társadalomban ez egy nagy szégyen, hogy egy gazdag nő elmegy egy cigánykrimással. Nyilván rettenetesen nehéz nekünk ezt megérteni, mert ma annyira más a szülő-gyermek kapcsolat, hogy ezeket abszolút nem tudjuk megérteni, hogy így lehetett bánni egy gyerekkel, és ezt akkor a körülöttük levő társadalom elfogadta, vagy a családon belül ezt a másik fél elfogadta. Nagyon-nagyon nehéz, de minden eset rámutat arra, hogy ezek a gazdag, előkelő családok, akik 8-12 szobában laknak, meg mit tudom én, milyen a nyaralójuk van, és kívülről úgy néz ki, hogy micsoda gyönyörű életet élnek. Nagyon-nagyon nyomasztó helyzet tudott lenni a falakon belül. És hát ez a két fiatal mindkettő sokkal érzékenyebb az átlagosnál, és részben azért is találnak egymásra, mert annyira ebben hasonlóak, hogy érzékenyek, és mindegyik ott van egyedül szülői felügyelet nélkül, meg az apák folyton dolgoznak, és ebben így egymásra találnak. Hmm. És Sophie hamar megérzi azt, hogy a fiúval nagyon nagy baj van, hiszen a házasságok is csak alig tart egy évig, de nem tud elszabadulni, mert úgy érzi, hogy ha ő nincs, akkor még rosszabb a fiú helyzete, és végül is ő szereti. És ő ezért tart ki mellette, és ez csak óriási pech neki, hogy a fiú az utolsó pillanatban, tényleg az utolsó pillanatban visszalép és lelövi, már mikor a rendőrség ott van. A lány meg lehet, hogy úgy képzelte, hogy mindenképp a fiút el fogják fogni a gyilkosság után, ezt kiderítik. Ő mellette marad addig, amíg ez a pillanat bekövetkezik. De nem úgy tűnt, tehát a különböző vallomásokból, hogy ő is halálra készült, és ő is búcsúzott, hanem inkább úgy, mint aki csak elkíséri a fiút erre az útra. Hát a fiú meg ezt a lépést tette meg.
Mi okozott problémát még ennyi idő után is a szerzőnek, amikor megpróbálta a családban felfejteni ennek a gyilkosságnak a gyökereit, vagy a mozgatórugóit?
Hát egyrészt egy rettenetes dráma, amin az ember szeretne túllépni, de nyilván nem lehet rajta túllépni. A másik pedig az, hogy a szégyen érzi. Tehát beleépítették az emberi nembe, hogy a családon belül gyilkosság, ez egy minden körülötte levő emberben szégyenérzet alakul ki, és a másik az öngyilkosság. Az öngyilkosság még ma is egy olyan tabu téma a családokban, hogy nem szívesen beszél senki arról, ha a családjában öngyilkosság volt. Na most ez ennyivel korábban meg még rettenetesebb volt. Tehát itt egy olyan, abban a pillanatban érthetetlen gyilkosság sorozat következett, tehát 5 ember meghalt, amit senki nem tudott megmagyarázni, hogy ez egy akkora szégyen rájuk néz, mert mindenki kérdezősködött, mindenki tudni akarta, mindenki valami információt akart, és hát ez szörnyű megterhelő lehetett ennek a családnak.
Igen, a szerző azon is elgondolkodik, hogy vajon ennek a két szolgálónak, akik szintén odavesztek ezen a tragikus napon, igen, szóval, hogy velük kitörődik, vagy az ő családjukkal, az ő gyászukkal törődötte valaha valaki.
Egy nagyon empatikus gondolatnak találom, és nagyon svédesnek, mert ők tényleg ez a demokratikus szellembe élnek ma, hogy mindenkire, mindenhol gondoljunk. És ez nagyon szép része a könyvnek, hogy ő utána jár ennek a két személy életének is. És ennyi év távlatából felkeresi a fiatal szolgálólánynak, vagy szobalánynak a túlélő húgát, mert ő már az is 80 sok éves, és akkor azt mondja a húg, hogy tulajdonképpen ő egyetlen egy levelet kapott valaha, de azóta senki nem kereste. Azt a levelet viszont a szerző édesanyja írta, tehát a 15 éves lány néhány héttel a gyilkosság után, ami azért furcsa és nehezen érthető, tehát ő is sokkos állapotban volt. Érdekes, hogy itt a regényben 3 szeméről is tudunk, aki ilyen rettenetes helyzet megbénul. Tehát akkoriban úgy tűnik, hogy az emberi test így reagált a rettenetes sokra. Tehát ő is lebénult, és elnémult néhány napra, hát nem tudjuk pontosan mennyi ideig, viszont vetverült magának és levelet írt ennek a fiatal nőnek, és nem is biztos, hogy emlékezett rá az évek távlatából, tehát ez is egy ilyen ösztönös valami volt. És akkor ott él ez a család, akinek a 20 éves családtagja meghal, szinte semmit nem tudnak róla, csak az, hogy szörnyű körülmények között, és éljenek tovább.
A két fiatalnak az életében, meg úgy néz ki, hogy az összes akkor élt fiatalnak az életében a látszatnak milyen szerepe volt. Úgy értem, hogy nem szabadott kimutatni sem az érzelmeiket, hogyha jött egy új anyuka mondjuk az egyik családhoz egyik pillanatról a másikra, akkor az szó nélkül fogcsikorgatva elfogadni, hogyha valaki teherbe esik, akkor nehogy kitudódjon és bármiáron, de fenntartani a látszatot.
Ez a gyermekvárás, ez ugye kétszer fordul elő a regényben, és nagyon érdekes a kimenetelük. Ugye Fredericknek, a gyilkos fiatalembernek a nővére a saját főlegényétől gyermeket vár, de ezek után a kitűzött esküvőt elhalasztják. Tehát ez egy annyira elképesztő és érthetetlen dolog. Titokban kell megszülnie a gyermekét, de már mikor megtudja, hogy a vőlegény elhagyta, akkor megbénult. Tehát ő elviszik egy otthonba, a Svájcba, és ott bénultan hordja ki a gyerekét, és az anya vele megy, és hát ott viszont az anya még nagyon-nagyon erős, próbálja valahogy életbe tartani a lányt. Utána visszajönnek, a gyerekről ugye többet nem hallunk, visszajönnek, de az a lány soha nem lesz egészséges és épp, mármint társadalmilag elfogadható ember nem tud lenni belőle. És utána ugyanebben a nagy családban megint megtörténik, hogy Fredrik és Sophie, akikről hát látszódik, hogy szeretnének összeházasodni, de még nem nagykorúak, mert a 21 éves korukban lesznek nagykorúak, nem engedik meg nekik, és ott is eltávolítják a lányt, amikor gyermeket vár. Hát ez is ilyen elképesztő, hogy nem tanulnak az első esetből. Csak hát az egyik családnak se tetszik, hogy ez a két fiatal így egymásra talált, és nem látják meg benne azt, hogy ők egymásnak erőt adnak, bár Fredrik esetében már késő volt.
Ugye ezek a családfők, ugye a Sophie apja is, és a Fredrik apja is, ők a családfenntartók, ők azok, akik alig vannak otthon dolgoznak, és ők azok, akik mindenről döntenek, és nincs vétó. Sem a feleség, sem a gyerekek, senkire nincsenek tekintettel, senki nem szólhat bele a dolgukba. És gondolom, hogy ez egy ilyen teljesen normális társadalmi rend volt akkoriban.
Ebből a könyvből valóban így tűnik, főleg abban az esetben, mikor Sophie gyermeket vár, feje fölött eldöntik, hogy mi lesz vele. Kvázi egy cédulát tesznek a konyhaasztalra, hogy na, akkor te holnap elutazol Észak-Svédországba, és ott töltöd a további időt, és kész. De külön érdekes a két apa is, mivel ez is a társadalmi fejlődést tükrözi vissza. Hjalmar von Sydow egy nemesi családból származik, és hát nagyon magas rangot ér el a társadalomban, a politikai életben, és parlamenti képviselő, ugye, mint tudjuk, a Munkaadók Szövetségének az elnök, ez egy nagyon magas pozíció Svédországban. Tehát nagyon a társadalom kréméjéhez tartozik. Nagyon érdekes, hogy Sophie édesapja rettenetesen gazdag, viszont egy egyszerű ember volt, aki feltornázta magát a gazdagságra ügyes gazdasági ötletekkel. Például az első világháborúban minden hajót biztosított. Mindegy volt, hogy egyik félhez, katonai félhez tartozik, hogy a másikhoz, és ő ebből dús gazdag lett, mert azért minden hajó csak nem süllyedt el. Tehát ebből a biztosításból ő nagyon-nagyon gazdag lett. A nemes apa felkapaszkodottnak tartotta az üzletember apát, és ők például nem voltak hajlandók egy helyen mutatkozni, vagy azt a végére ültették, inkább nem ment el a meghívásra. Tehát ilyen nagyon kínos helyzet is volt ez a két család között. Egyikük se akarta ezt a házasságot, hogy létrejöjjön. Felmerült ugye ez a kérdés, hogy miért volt annyira fontos Svédországban ez a büntény, tehát miért emlékeznek rá annyira. Uh-huh. Azért, mert ugye a könyvben, mint röviden említettük, követjük az akkori munkásmozgalom fejlődését is, és a munkaadók és munkavállalók közötti ellentétek fejlődését. És ennek kapcsán eljutunk 1931-ben az Óda elleni tüntetéshez, ami végül hát lövöldözéssel záródott, és 5 ember meghalt. És mivel Svédországban nem volt első világháború, nem volt második világháború, nem volt semmilyen forradalom, ez a 20. századnak a legnagyobb történelmi tragédiája volt, hogy 5 ember meghalt. 5. Na most ezt összevetjük a magyar történelem, egy kicsit másról beszélünk. Ezek után egy ilyen gyilkosság, ahol szintén 5 ember meghalt, megértjük ennek a tragédiáját. És ráadásul olyan emberekkel történt, akik ismert nevek.
Ezt lehet tudni, hogy milyen visszhangja lett ennek a könyvnek a Svédországban?
Hát a svéd ismerőseimtől hallottam meg, ugye amikor fordítottam, akkor egy kicsit belenéztem a fogadtatásába, hogy sokan olvasták, és nagyon szép díjakat kapott, és elsősorban mindenki az emberi mi voltát emeli ki. Tehát, hogy van egy gyilkosság, aminek a részleteit el tudjuk olvasni a korabeli újságokba, de hogy ő megpróbált ennek az egésznek az emberi és társadalmi hátterét megtalálni, és azt hiszem mindenki nagyon-nagyon elképett azon az életen, amit a családtagoknak utána le kellett élniük. Tehát, hogy erre nem hiszem, hogy bárki is gondolt, hogy mennyi ember életét befolyásolja, tehát, hogy nem tud kimászni ebből a helyzetből.
Viseli azt a nevet, de nem tud semmit, hiszen elhallgatták
igen,
a családban
hát nem
a
tudja,
történeteket.
Hogy mi. Igen, hát például az írónő, aki ugye az érintett fiatal lánynak a lánya, ő már nagy tinédzser, tehát 15 éves körüli, amikor megtudja, és úgy, hogy az iskolával színházba mennének, és csak éppen indulnak a testvére, jaj, rohanunk a színházba, mit néztek meg? Megmondják a darab címét. Néma csönd, anya kimegy a szobából, és akkor az apa elmondja nekik, hogy ez a családba történt gyilkosságról szól, és ne menjetek el.
Harrach Ágnes fordítóval beszélgettünk az Egy büntény árnyékában című könyvről, ami egyébként szinte letehetetlen Helena Hensen kötetét a Tipotex kiadó jelentette meg. Most hírek, azután a Markoláb, egy rémregényszerű történet, ami az 1800-as évek közepébe visz.